Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja, Halas Annó történelmi magazinunk újabb adásához érkeztünk, hiszen október utolsó péntekét üljük, és hát köszöntöm a stúdióba Végső István történész barátomat, szervusz!
Köszöntök én is mindenkit!
Október, ugye, hogyha ezt átgondoljuk történelmi viszonylatban, szerintem sokunknak október 23 az első, ami beugrik, és hát ezzel kapcsolatban, vagyis hát erről lesz szó, az 56-os forradalomról, akkor bevezetésként néhány gondolatot erről, az elejéről.
Igen, hát az országos előzmények kapcsán elmondhatjuk, hogy nem is a magyarországi történésekkel, hanem már egy nemzetközi kitekintéssel kell kezdenünk. Ugye 1953-ban meghalt Sztálin, a Szovjetuniónak a vezetője, és innentől kezdve egy viszonylagos enyhülés indul el a keleti blokkban. Ennek kapcsán hát sokan reménykedtek, hogy tényleg egy enyhülés indul, és egy teljes változás. Ez sajnos nem következett be, ennél sokkal stabilabb volt a rendszer, ehhez nem Sztálin kellett. És először 1956-ban az úgynevezett poznani események azok, amik kirobbantják azt, ami később 1956. október 23-án elindul Budapesten. Vagyis az, hogy végre változzon már meg a rendszer. Nem ezt akartuk 45-be, nem erre gondoltunk, nem ezért választottunk vagy szavaztunk 45-47-be, hanem azért, hogy meginduljon valamiféle polgári demokrácia. És a kommunista rendszernek, a diktatórikus rendszernek a túlkapásaiból akkora már mindenkinek nagyon-nagyon elege volt, és hát jellemző módon pont azok az emberek, akik először mondjuk nemzeti lobogót vesznek a kezükbe és elindulnak az utcákon, pont a fiatalok, akik egyébként nagyon keveset tapasztalhattak meg, eleve már a Horthy rendszerből is, de keveset tapasztalhattak egyébként általában a kommunista rendszerrel kapcsolatban, hiszen fiatalok voltak, tehát tizenévesek, és mégis ők azok, akik a mozgató rugói fönt a budapesti, és a nagyobb városokban, mondjuk Szegeden vagy Debrecenben az eseményeknek.
Akkor most kicsit arról mesél, hogy az 56-os forradalom kitörésnek mi volt az oka, háttértörténete tulajdonképpen ennek?
Az oka gyakorlatilag az, hogy mindenkinél betelt a pohár, tehát a Rákosi rendszernek az a túlkapása, ami mondjuk a Kulák rendszerrel kapcsolatos, vagy az AVH-nak a túlkapásai, illetve az, hogy nyilvánvaló módon azok a gazdasági ígéretek nem teljesültek. Az, hogy megkezdődik a mezőgazdaság szétverése, az nyilván nagyon sok embert érintett. Akkor még a lakosság közel 70% a mezőgazdaságból él. És az, hogy ezt kollektivizálni akarják, TSZ-ekbe, állami gazdaságokba akarják kényszeríteni az embereket, ez nagyon sokaknak nem tetszett természetesen. Hiszen akkor azt mondták, hogy minek volt mondjuk 1945-ben a földreform, amikor földet kaptak, akkor most be kell szolgáltatniuk, akkor ennek vajon mi értelme volt? Tehát számtalan kérdés felmerül, illetve az is látható volt, hogy maga a kommunista rendszer ugye kiszorította mondjuk a más baloldali, és nyilvánvaló módon a jobboldali pártokat, mozgalmakat, megszüntette a civil egyesületeket, az egyházakat háttérbe szorította, tehát számtalan társadalmi réteg nagyon-nagyon elégedetlen volt magával a rendszerrel.
No, akkor ezzel a témával fogjuk folytatni, és hát természetesen a kiskunhalasi történésekkel a zenék után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk Végső István történésszel. Október 23-ára emlékezünk, illetve az 56-os forradalom emlék, erről van most szó. És akkor a kiskunhalasi történésekről kicsit mesél nekünk.
Természetesen ide Kiskunhalasra a forradalom híre egy kicsit lassabban érkezett el. Nagyon kevés volt akkor még a rádió, de onnan már lehetett értesülni, hogy mi zajlik Pesten. Első körben a vasutasok azok, akik hozzák a hírt, tehát ők azok, akik ugye járnak föl Budapestre, és ott látják az események, hallják a híreket. Ezért aztán a forradalmi események első szakaszában a vasutasok azok, akik elindítják a forradalmat gyakorlatilag, az utcai megmozdulásokat. Tömegtüntetéseket szerveznek, nem akarják ők maguk egyedül vinni az ászlót, hanem járják körbe a KTS-eket, a gyárakat, az iskolákat is részben, és kérik az embereket, hogy csatlakozzanak ezekhez a felvonulásokhoz. Úgy nagyjából ott október 25-e környékén indulnak meg ezek a szinte mindennapos felvonulások, illetve a városháza körüli gyűlések. Maga a városi tanács is viszonylag gyorsan reagál, kénytelen, kelletlen csatlakozik ő is, úgymond, és javasolja azt, hogy legyen egy forradalmi bizottság. A katonaság, aki helyben van, az egy nagyon komoly létszámot tesz ki, ugye három laktanyáról beszélünk, őnáluk is megindulnak az események, a katonák sem elégedettek természetesen, katonatanács alakul, a gyárakban, vasúton, KTS-ekben pedig munkástanácsok alakulnak. Úgyhogy, és ezeknek a küldötteit hívják össze ebbe a forradalmi bizottságba, akik minden nap összeülnek, és próbálják megvitatni, hogy mi legyen. Természetesen rengeteg a panasz, túl sok eredményt nem tudnak elérni, de annyit mindenféleképpen, hogy valami változás elindul a városban. Ami sajnálatos, hogy október 27-én egy katonai közigazgatást vezetnek be. Ennek az volt az oka, hogy előtte nap a dolgozók, munkások, és már mondhatom azt, hogy a halasi nép az egyre több kommunista jelképet távolít el a városba, ezek közül a legkomolyabb a szovjet emlékmű a mostani Bethlen Gábor téren, amit ledöntenek. És ez egyre kevesebb embernek tetszik. És ezért aztán a katonaságot hívják a város élére. Na ez pedig a halasi népnek nem tetszik természetesen, katonai diktatúrát sejtenek, és a város háza sarkán gyűlnek, és ott számon akarják kérni a katonai parancsnokot, Gergely alezredest, hogy mi történt. Dulakodás történik, és ennek kapcsán október 27-én délután 6:30-kor sortűz dördül el, amiben két ember is meghalt, egy 63 éves nyugdíjas borbélymester, illetve egy 19 éves erdőgazdasági munkás lány. Hárman megsérülnek, és hát innentől kezdve még nagyobb a félelem Halasváros utcáin.
Ugye itt az áldozatokról van emléktábla.
Igen, a Városháza sarkán hozták létre 2006-ban, de előtte már egyébként 1996-ban is az 56-os kopjafa gyakorlatilag erre is emlékeztet. Magát a kopjafát azért hozzák létre, hogy mind a férfiakra, mind a nőkre emlékeztessen, akik áldozatai voltak a forradalomnak és a szabadságharcnak, és a kockakövek pedig ugye a pesti forradalomra emlékeztetnek, de itt Halason külön hangsúlyt kapott azt, hogy egy férfi és egy nő, hiszen, mint ahogy mondtam, két áldozat volt, Gyöngyösi pap Ida és Poloznyik Kálmán, akik meghaltak a halasi sortűzben.
No hát akkor hamarosan folytatjuk innen a kiskunhalasi történésekkel.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk október 23-ai visszaemlékezéssel az 56-os forradalomról. Volt már szó ugye a sortűzről, illetve az áldozatokról. Lehet-e tudni esetleg számszerűleg, hogy mennyien voltak így a tüntetésen, vagy hát ugye mennyien vonultak ki?
Többféle tüntetésről beszélünk. Általában én azt gondolom, hogy maga a Városháza környékén egy pár száz fő az volt, aki maximálisan jelen lehetett. A vasutasok felvonulásain, amit a vasúti dolgozók szerveztek, ott azért beszéltünk egy 1000-3000 főről is, hiszen nagyon sokan képviseltették akkor magukat, sőt már az iskolák egy része is felvonul, és későbbi események folyamán van egy sokkal nagyobb tömeg, egy közel 5000-es tömeg, amit viszont már a kisgazdák szerveznek, és hát itt tudunk becsatlakozni a későbbi eseményekbe. Október 27-e után a kisgazda pártot igyekeznek közelebb hozni a forradalmi eseményekhez, ugyanis a kisgazdák eléggé távol vannak ekkor még ettől az eseménysortól, nem vesznek részt a tüntetésekben, a forradalmi bizottságban, és hát a vezetőjüket, ifjú Nagyszeder Istvánt úgy gondolják, hogy be kellene kapcsolni ebbe az eseménysorba, és több küldöttség is érkezik hozzá. Végül ő bizonyos feltételekkel azt gondolja, hogy csatlakozik a forradalomhoz, de kérései vannak, illetve az, hogy gyakorlatilag írjuk újra a történelmet, kezdjük előről, kezdjük, mint ahogy 1945-ben egy demokratikus választással. És azt gondolom, ez a legtisztább dolog, és ennek az előkészítése kezdődik meg gyakorlatilag október 29-e, 30-ától, amikor Kiskunhalason kiírnak egy választást. A pártok ugye gyorsan létre tudnak jönni, megvannak még az alapszervezeteknek a vezetői, Itt ugye a Nemzeti Paraszt Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Kommunista Párt, illetve a Kisgazda Párt az, amelyik el tud indulni a választásokon.
Ugye igazából ilyen diák tüntetéssel indult Pesten ez az 56-os forradalom, viszont itt ugye Halason, ahogy mondtad, a munkások tüntettek. Ez miért lehetett így?
Hát elsősorban ugye Kiskunhalas nem egy egyetemista város természetesen, sokkal kevesebb volt az értelmiségi, a főiskolás, és azok is természetesen, akik Halason tanultak egyetemen és főiskolán, más városokban voltak. Ezért volt az, hogy elsősorban a munkások azok. Nagyon ki kell hangsúlyozni, 1956 elsősorban a munkásoknak a forradalma és a diákságnak a forradalma. Ők azok, akik a leginkább elégedetlenek. Tehát ez azt gondolom, hogy a kommunista rendszernek a legnagyobb kritikája, hogy pont az, akikre ők azt gondolták, hogy támaszkodhatnak, akik az alapkövét jelentik gyakorlatilag a rendszerüknek, pont azok lázadnak fel ellenük. Ahogy mondtam, munkástanácsok jönnek létre, egyébként nyilván az iskolákban mondjuk ilyen diáktanácsok jönnek létre, a laktanyákban katonatanácsok, tehát nem teljes mértékben fordulnak el úgymond a tanácsrendszertől, de mégis szembe mennek azzal a kommunista hatalommal, ami Rákosi alatt kiépült itt Magyarországon.
Illetve hát ugye az is egyértelmű természetesen, hogy itt is követelték Halason a szovjet csapatok kivonását Magyarországról.
Igen, tehát itt elsősorban ugye egy szabad Magyarországról, egy független Magyarországról álmodozott mindenki. És hát a szovjet csapatok akkor itt Kiskunhalason közvetlenül nincsenek jelen egyébként 1956 októberébe, de az országban ugye van egyfajta szovjet megszállás, tehát vannak szovjet csapatok. 1944-45-ben bevonul ide is a szovjet hadsereg, és akkor elfoglal egy-két magyar laktanyát, de a front elvonulásával ők is elmennek innen. Tehát olyan hosszú ideig nem voltak itt a szovjet katonák. Ez sajnálatos módon majd 1956. november 4-én 1989-ig el fog tartani.
Hamarosan folytatjuk történelmi magazinunkat, kicsit még visszatérünk a politikához.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk. Október 23-áról van szó, az 56-os forradalom, illetve ugye a kiskunhalasi vonatkozásairól. Az előző blogban mesélted ugye ezt a Kisgazdapárt tevékenységét, illetve hogy mi is zajlott itt, és egy kicsit mesélj arról, hogy tehát ez a demokratikus választás, ami itt volt, ez országosan példa nélküli volt. Tehát itt csak Kiskunhalason zajlott ilyen.
Igen, pontosan, és ebből a szempontból mindenféleképpen unikális ez az egész dolog. Csak Kiskunhalason zajlott le választás a éppen még újjá alakuló demokratikus pártok között. Nagyon nehéz lehetett megszervezni ilyen gyorsan, de sikerült. November 1-én, tehát 1956. november 1-én reggeltől lehetett szavazni és választani a pártok között. Ezt a Kisgazda párt nyeri, 76%-ot kapnak, tehát elsöprő a siker. A kommunisták nem érnek el 2%-ot sem, tehát nagyon csattanós a válasza a halasi polgároknak a kommunista párttal kapcsolatban. Ami nagyon sajnálatos, hogy ugye nagyon kevés idő van már a szovjet megszállásig, 3 nap, de ez a 3 nap alatt sem igazán történik semmi, ami arra utalna, hogy itt a kommunista párt egyébként átadná a hatalmat mondjuk a Kisgazdapártnak. A pártok tanácskoznak egymás között, elmúlnak az utcai tüntetések, nincsen már igazából a forradalom, teljesen visszaszorul ilyen szempontból. Azt kell mondani, hogy a városháza és a párt házak, párt helyiségek falai közé szorul a demokrácia, ott próbálják megoldani azt a kialakult helyzetet, amit sajnos hamarosan a szovjet láztalpak meg fognak oldani nagyon rövid időn belül.
Tehát akkor igazából csak néhány napig tartott ez a tüntetés, nem volt egy olyan hosszadalmas?
Hát maga a forradalmi szabadságharc ugye 13 napig tart, Kiskunhalason is közel 13 napig tart, és hát maga a szovjet megszállás pedig hát egyértelműen eldönti, hogy itt mi fog történni a következő közel 40 évben.
Kicsit akkor az zárásként mesélj arról, hogy milyen megtorlások voltak az 56-os forradalmat követően.
Igen, hát igazából egy sztrájk indul, tehát nagyon sok helyen nem veszik tudomásul azt, hogy elbukott a forradalom. Pesten még, illetve kisebb-nagyobb városokban egyébként még zajlanak a szabadságharcos utóvétharcok, de hát ezeket is nagyon gyorsan eltiporják egyébként a szovjet hadsereg, illetve akkor már a magyar hadseregnek a tankjai és katonái. A munkásságnak egy eszköze maradt, az pedig a sztrájk, amit szintén gyorsan felszámolnak. azokat, akik részt vettek a tüntetésekbe, elkezdik vagy megfélemlíteni, vagy áthelyezni, vagy ellehetetleníteni, és hát félelem van emiatt a városban természetesen, de ekkor még 56 második felében nem igazán történik semmi, ami nagyon különleges lenne, hanem országos példához hasonlóan 1957 elejétől kezdődnek meg a letartóztatások. Kisgazdavezetőket, tehát elsősorban Nagyszeder Istvánt, illetve Péter Balást tartóztatják le, illetve még vannak más személyek is, például Kurdics Józsefet, aki a gimnázium részéről képviselte a diákság, illetve a tanároknak az érdekeit, őt tartóztatják le, illetve vannak olyan személyek, akik mondjuk a termelőszövetkezetek felszámolását követelték, és abban vettek részt 56. októberében. Őket is letartóztatják, illetve hát vannak internálások, amikről nagyon keveset tudunk. Tehát megkezdődik azoknak az embereknek a félreállítása, akik valamiféle szerepet játszottak az 56-os eseményekbe, és kell egyfajta, nem mindenki tartóztatnak le, azt azért hangsúlyozni kell, kell egyfajta példa, kell egyfajta megfélemlítése az embereknek, hogy soha többé ilyet ne csináljanak. Szerencsére nem ítélnek senkit se halálra, de az ellehetetlenítés az gyakorlatilag életük végéig megmarad. Valaki öngyilkos lesz, mert nem tudja elviselni, valakit kitiltanak a város területéről, tehát soha többé nem teheti be Halasvárosába a lábát. És hát maga az 56-os forradalomról ugye nem szabad beszélni, el kell hallgatni, teljesen át kellett írni, hogy ez valamiféle ellenforradalom volt, ami hát tönkretette volna az országot, és valami nyugati és belső gonosz erők voltak azok, akik mozgatták ezt, és hát itt katasztrófa lett volna, hogyha a forradalom győz. Úgyhogy sajnos ez marad egészen mondjuk 1989-ig az emberek fejébe ezzel kapcsolatban, és hát utána indulnak meg a változások, utána történik meg mondjuk Nagy Imrének az újratemetése, és utána lehet rehabilitálni azokat az embereket, akik az 56-os szabadságharcban részt vettek.
Hát köszönöm szépen, hogy ennyi mindent, ennyi érdekességet megosztottál Halasvárosról és az 56-os eseményekről. Legközelebb egy hónap múlva természetesen jövünk a Halas Anna történelmi magazinnal. Hát Végső Istvánnak köszönöm akkor, hogy itt volt, és akkor hamarosan találkozunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.